Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Magyar Távirati Irodával. Az ülésen részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir ZRT vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója, Mátrai Károly az MVM ZRT vezérigazgatója, valamint Máté János miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár, tartalmazza a közlemény. Rajsz Pál ferences szerzetes, az esztergomi Ferences Gimnázium egykori tanára, igazgatója kapta idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a pesti ferences templomban. Az elismerést Horváth Béla a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek metropolita a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap jószolgálati nagykövet nyújtotta át. Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-i országgyűlési képviselőválasztás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok. A választópolgárok 2 hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra. A képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehették át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag képviselőjelölteket ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. Hivatalosan is Magyar Péter lett a Tisza párt lista vezetője, miniszterelnök jelöltje, írja az Infostart. A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangulag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza kormányt és a szeretett hazánkat, írta Facebook bejegyzésében a pártelnök hozzátéve, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta. Magyar Péter posztja végén leszögezi, készen áll minden tudásával és energiájával Magyarországot és honfitársait szolgálni. Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység. Az adócsökkentési törekvések helyesek, a munka alapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő, mondta a századvég üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér erről a századvég és a közmédia együttműködésében mintegy 1000 ember megkérdezésével készült, legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt, amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95%-a ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76%-a egyetértett vele. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik a felhőzet, késő délutánra mindenhol záródik a felhőtakaró. Előbb a Dunántúlon, délután máshol is szorványosan fordulhat elő kisebb eső. A nyugati-délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul. A tartósan borult részeken lesz hidegebb az idő. Késő este 2-8 fok valószínű.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A következő percekben folytatjuk múlt heti beszélgetésünket az autizmusról Kisné Bartos Erikával, a Benn Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Érintett szülőként a mai adásban arról mesél, miként változtatta meg addigi életüket az autizmus, milyen nehézségekkel néztek szembe az iskolaválasztás területén, hogyan élték meg a kistestvér érkezését, és hogy milyen kilátásaik vannak későbbre az iskola elvégzése után. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Az egyesülettel önök mit tapasztaltak, amikor már elindult, ismertebb lett itt szélesebb körben is, hogy a szülőket ez felbátorította? Jobban vállalták, jobban keresték a lehetőségeket önök által?
Én úgy gondolom, hogy igen, elég sokan csatlakoztak hozzánk, mindig maximálisan tiszteletben tartottuk azt, hogyha valaki csak érdeklődőként jött, és nem akart erről annyira nyíltan beszélni, vagy akár, ahogy említettem én is, hogy a fiúk mélyre eltette a papírost, hogy nehogy egy bélyeg kerüljön a gyermekre, és valahogy majd elpötyög meg, elboldogul a közoktatásban, vagy az élet bármely területén, de azért mindenki szembesül azzal, hogy sok probléma van, és azért segítségre szükségünk van, és ha más nem, egymást is kell támogatnunk. Tehát itt nem csak a gyermekek támogatás és az ő fejlet, nyilván ez az elsőrendű, de hogy a mi lelki békénk és mentális, fizikális jólétünk is nagyon-nagyon fontos. Tehát sok szülőnek ezt is meg kell emésztenie, és erre rá kell jönniük, hogy ha az édesanyja vagy a család nincs jó állapotban, akkor a gyermek sem lesz jó állapotban. Úgyhogy ez ügyben tudtunk még mi, meg tudunk, én úgy gondolom, hogy kis segítséget nyújtani, támogatást. Ez hosszú évek munkája, hogy így megtaláltuk egymást, de én úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, és hát a rendezvényeink is azt mutatják, hogy szinte mindig látok új arcokat, és valahol ez nagyon-nagyon jó, meg kicsit akkor természetesen egyik szám az sír, mert látom, hogy na, ugyanezt az utat most végig kell járniuk, de én mindenképp úgy gondolom, hogy nyitottabbak azok a szülők, akik bennünket megtaláltak, akik bennünket keresnek, nyitottabbak, elszántak, és ott vannak velünk.
Kevés szó esik talán arról még, hogy a szülő maga, az édesanyja maga, akár az édesapa, hogyan fogadja magát a hírt, ez egy mellbevágó hír, bármilyen negatív diagnózis, ami a gyerekünkről szól, azt gondolom, hogy az mindenképpen mellbevágó. Amikor ön megtudta, mondta, hogy az egy nagyon kemény időszak volt, onnantól hogyan tovább?
Mindenki másképp dolgozza föl. Én úgy működöm, hogy amikor valamilyen megrázkódtatás ér, akkor így próbálom megrázni magam, és keresem a megoldást. Hogyan tovább? Tehát próbálok így munkával, tevékenységgel segíteni magunkon, magamon, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy elindultam, ugye akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben, nem is volt egyesületünk, nem volt egyáltalán semmi tudomásom az autizmusról, erről a, ettől a néhány dologtól tekintve, amit akár így az egyetemen hallottam. És ez segített átviselni ezt az időszakot, de nem mondanám, hogy könnyű. Sokan azt mondják, és én ezt is aláírom, és talán segítség lehet, hogy ilyenkor, amikor megtudjuk, hogy valóban milyen küzdelmes élet vár a gyermekünkre, vagy egy más fejlődési út, és egy más út, mint esetleg a minden probléma nélkül született gyermekekre, akkor valahol el kell, vagy meg kell gyászolnunk azt a képet, amit mi alkottunk arról a kisgyermekről, aki a mi családunkba érkezett. Mert ugye amikor megszületett Nándi is, hát egy elképesztően gyönyörű, egészséges, és a mai napig is. Tehát, hogyha valaki az utcán találkozik vele, akkor vélhetőleg nem tűnik föl. Ráadásul tényleg jellemző, ezt nem én mondom, hogy nyilván elfogult vagyok, de több szakember is, hogy valóban a sors úgy irányította, hogy ezek a gyermekek annyira szépek. Ilyen angyali arcocskák, és tényleg nagyon helyesek, szépek, egészséges, tehát ha találkozunk velük, akkor nem mondanánk meg, hogy mi a probléma. Viszont természetesen ez egy mellbevágó élmény, és azért ezt el kell engednünk magunkban, hogy ő nem úgy fog tanulni, esetleg nem olyan lesz majd, esetleg nem tud tovább menni középiskolába, nem tud majd leérettségizni, nem úgy alakulnak a baráti kapcsolatai, nem lesz párkapcsolata, egész életében támogatásra szorul, nem fog egyetemre menni. Tehát kinek mi az, ami prioritás és ami fontos? Ezt el kell engedni, és akkor utána meg kell próbálni kihozni ebből a helyzetből a legjobbat. Nekem mindig az egy óriási erőt adott, hogy amikor a diagnózist is megkaptuk, és ugye még akkor végképp nem tudtuk, hogy milyen irányban indul Nándi fejlődése, meddig tudunk eljutni, de én annyira nyitott és szép értelmes tekintetűnek láttam a kisfiamat, hogy egy pillanatig nem volt kétely bennem, hogy ebben mi csak a legjobbat fogjuk tudni kihozni. És nem mondom, hogy mindig ilyen hurrá optimista voltam, természetesen voltak mélypontok, voltak könnyebb helyzetek, de összességében ezt meg kell oldani. Ami még elképesztően nagy erőt adott számomra, hogyha még így röviden megemlítettem, a férjem, aki még itt állt mellettünk, és itt áll mellettünk, és nélkül nem is tudom, hogy ezt hogy csinálnám, vagy hogy csináltuk volna eddig végig. Illetve nálunk óriási erőt és motivációt adott még az is, hogy megszületett Nándinak a testvére, van egy öccse, akivel viszont végig tudtuk azt a vonalat is vinni, ő most már egy egyetemista fiatalember, de vele végig tudtuk azt is élni, hogy milyen egy úgynevezett neurotipikus, tehát normál fejlődésmenetű gyermekkel az élet, és így valahogy valamilyen szinten megtaláltuk a harmóniát a családban. Tehát mi így viseltük át, ha fogalmazhatok így.
Ha már a testvérről szó esett, és nyilván itt az életnek az átrendeződését majd egy kicsit később még érintjük, ő, mint testvér, ezt hogyan élte meg?
A testvére, az öccse Nándinak, ugye ő ebbe a helyzetbe beleszületett. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy talán ez a szerencsésebb fölállás, amikor ő beleszületik ebbe a helyzetbe, hogy van egy autista bátyja vagy nővére, és számára ez természetes volt. Egészen azt hiszem, hogy 3-4 éves koráig, amikor már úgy gyanús volt, hogy a bátyja azért nem teljesen úgy viselkedik, mint egy bátyú. De nagyon-nagyon keveset beszélünk a testvérekről. Én úgy gondolom, hogy ez a 20 év alatt azért nem olyan sokat változott. Tehát mindenki természetesen is ez teljesen rendben is van, hogy az autizmussal élő gyermekre, fiatalra koncentrál, mindenféle fejlesztés, család valahogy működjön. De hogy a testvérekben tényleg ez hogy csapódik le, és hogy ők hogyan fejlődnek egy ilyen közegben, és hogyan érzik magukat, nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, de hála Istennek én úgy látom, hogy azért sikerült őt is nagyon szépen úgy terelgetni, tehát az öccsét az autista gyermekemnek, hogy a lehető legjobb helyen van, és én úgy gondolom, hogy értékrendileg mindenhogy, és biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy semmiképpen sem szeretnénk rátestálni azt a feladatot, hogy neki kelljen majd egyszer a bátyáról gondoskodni, de egy nagyon mély testvéri szeretet van közöttük, és nagyon szeretik egymást.
Értékrendben a testvért, őt változtatta ez meg? Mert biztos. Most említette, hogy...
Igen, sokkal érzékenyebb a fogyatékkal élőkre, és hogy tényleg ezek az érzékenyítések, társadalmi érzékenyítések hogyan működnek. Igen, mindenképp.
Hatékonynak gondolja, ha már említjük ezt a társadalmi érzékenyítést, hogy jó úton haladunk, vagy még csak az elején egyáltalán?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy azért sokkal többen hallanak erről a kérdésről is, hogyha valamilyen úton, módon találkozik egy olyan élethelyzetben valaki egy autizmussal élő gyermekkel, vagy fiatallal, vagy felnőttel, akkor azért ma már egy picit másképp tekint rá, mint amikor mi kezdtük 20 évvel ezelőtt. Tehát most már azért nem biztos, hogy ezt hallanám rögtön, hogy dugd el a papírt, és senkinek ne szólj róla. Én úgy gondolom, hogy talán alakulunk, de még azért nagyon-nagyon hosszú és rögös az út. Még itt nagyon-nagyon sok munkára van szükség.
Meg kellett akkor tehát küzdeniük valamilyen megbélyegzéssel? Tehát, hogy akár társadalmi szinten barátok elfordulása, családból lemorzsolódás, tehát, hogy volt-e bármi ilyesmi?
Én viszonylag szerencsésnek érezhetem magam, mert én úgy gondolom, hogy akik a család részéről, a szűk család részéről természetesen valamilyen szinten azért támogatást kaptunk. Nyilván nem mindenki érti és tudja egyáltalán átérezni azt, hogy mi milyen helyzetben vagyunk nap, mint nap, de alapvetően, tehát én nem gondolnám, hogy megbélyezésnek nevezném azt, amit tapasztalunk. Tehát mi nagyon-nagyon jó kis buborékokba kerültünk, tehát sikerült úgy navigálni és terelgetni a kisfiamnak a közegét is, ahol ő eddig megfordult, ahol egy védett burokban volt, úgyhogy emiatt egy picit aggódom is, mert most az egyik kis buborék az el fog pattanni. Nyáron ő elvégzi az iskolát egy másik megyében. Talán, hogyha ezt lehet mondani, ez sem egy ilyen stigmatizáció és megbélyegzés, de nem találtunk neki középiskolát itt a környéken és Heves megyében, tehát el kellett egy egészen távoli pontra jutnunk, és egy másik megyében élő most már egy ideje, vagy legalábbis tanul. De most, hogyha hazaköltözik, akkor ez egy nagy feladat is. És hát nyilván aggódom, meg tele vagyok izgalommal, hogy most akkor milyen buborékot tudunk szűrni köré, és ezt a támogató közeget hogyan tudjuk tovább biztosítani, amikor munkát kellene keresni, a mindennapjairól kell gondoskodni. Tehát persze aggódom, hogy azért még minden, itt is nagyon-nagyon sok feladat vár ránk.
Ha már az iskoláról szó esett, az iskolát ő hogyan éli meg egyáltalán?
nagyon-nagyon szereti az iskoláját. Csak nagyon röviden mesélni, mert talán másoknak, akik hasonló helyzetben vannak, és talán az én tapasztalataimat így megoszthatom velük. Én az általános iskolát úgy csináltam végig Nándival, hogy gyakorlatilag ugye végig vitte elsőtől nyolcadik osztályig, de elképesztően sokat kellett vele foglalkozni, mert tanulási nehézségekkel is küzd, úgyhogy így sikerült elvégezni a nyolc osztályt, hogy rengeteg plusz munkát tett ő is bele, én is, és alapvetően én úgy gondolom, hogy azért egy pozitív emlék volt ez szám, vagy emléke számára, és időszak, jól érezte magát, és ráadásul még itt az iskolában, tehát hadd említsem meg, hogy olyan kiváló pedagógusokkal találkoztunk, akik amellett, hogy a tudást csöpögtették a fejecskéjébe, meg a beszédet előcsalogatták, emellett megtanították korcsolyázni, síelni, úszni, úgyhogy elképesztő, hogy a mozgás igényét azt mindenféle szempontból fejlesztették, támogatták, és ez nagyon-nagyon, és a mai napig része a mozgás az életének. Talán így könnyebb volt egy kicsit áthidalni, illetve ő délutánonként úszni is járt, amikor már a speciális olimpiai csapatnak a tagja lett, és akkor rendszeresen hordtam az úszodába, tehát ő ott edzett. Tehát így valahogy az általános iskolai éveket eltöltöttük, és akkor utána volt nagyon nehéz megtalálni azt az intézményt, ahová kerültünk. Ő Balassagyarmaton jár a Mosolyegymi intézménybe, és nagyon-nagyon nehéz volt először számomra talán, mert hogy szinte szimbiózisban éltem a gyermekemmel addig, és el sem tudtam azt képzelni, hogy ő egy bentlakásos iskolába kerül, de hát itt nem volt mese. Tehát itt nem tudtam megoldani, hogy megyek érte ebéd után, és hazahozom. Hála Istennek a kezdeti egy-két-három nehezebb hónapot követően nagyon szépen be tudott illeszkedni, nagyon-nagyon támogató közösség, úgyhogy most már Idestova 9. éve ott van, és egy nagyon támogató közegben, szakiskolai témákban egyre ügyesebb és jártasabb, most éppen családellátó képesítést fog szerezni, ha minden jól megy.
Említette, hogy nagyon sok energiát igényelt az, hogy nyilván az együtt tanulás, azért az utazás is benne van ebbe. Édesanyaként ön hogyan tudta átrendezni az életét ahhoz, a megváltozott helyzethez, ami kialakult?
Igen, amikor a diagnózist megkaptuk, ugye én kaptam egy-két olyan, és ugye már egy-két szülővel, meg szakemberrel kapcsolatba kerültem, akkor azért kiderült, hogy nekem van tanári diplomám is, és akkor teljesen kézenfekvő, hogy menjek, és akkor ennek a területnek legyek esetlegesen vagy tanuljak ezen a területen tovább, gyógypedagógiai képzésben is talán vegyek részt. Ezen gondolkodtam egy darabig, de utána arra jutottam, hogy én Anninak az édesanyja szeretnék lenni, nem gyógypedagógus és szakember, bár rendkívül sokan nagyon jól ezt harmóniában és klasszul összehangolva meg tudják oldani, tehát minden tiszteletem az övéki. Én úgy éreztem, hogy nem ez az én utam, de teljesen megváltozott az életem. Én előtte egy multinacionális cégnél dolgoztam. Tényleg nagyon szerettem volna a képességemnek, képesítésemnek megfelelő területeken dolgozni. Ugye azt tudtam, hogy az, hogy én reggel 8-tól délután 4-5-ig dolgozzak, az nem fog működni. Tehát nekem valamilyen úton módon egy rugalmas és más felállást kell keresnem, és hogy mindenképp kell valamit keresnem. Mert az a mentális egészségünk, meg hát nyilván anyagi szempontból sem mindegy, hogy tovább tudjam valamilyen szinten folytatni a munkámat, de hát ezt ugye teljesen át kellett rendezni, úgyhogy viszonylag szabadúszóként próbálok dolgozni, de mindig Nándi volt az első, tehát hozzá igazítottam a menetrendemet. Tehát ez mindenképp megváltozott, és azért itt a nyaralásokat, ugye itt most a kellemesebb dolgokról van szó, az utazásokat, a különböző eseményeken való részvételeket, tehát itt mindent át kell ilyenkor szervezni, mert amikor kicsi is volt, tehát az nem arról szólt, hogy akár már egy 18-19 éves fiatalnál is, hogy én akkor otthon hagyom ő testélemet, mi valahol valamilyen programon részt veszünk, hanem itt mindig ez komoly szervezést igényel. Tehát nyilván a mindennapjainkat megváltoztatta, vagy amikor rosszabb paszban volt, akkor ezeket a helyzeteket kezelni. A COVID az nagyon nehéz volt. Az nagyon-nagyon nehéz volt, az őt is megviselte. Tehát itt voltak azért olyan élethelyzetek, ahol ügyesen, rugalmasan és maximális empátiával kellett rugalmasan alakítani az életünket, főleg azt hiszem, hogy az enyémet, igen.
Milyen kilátásaik vannak Nándinak is, akár önöknek is, így együtt, vagy akár külön lehet-e?
Ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a kisfiam, ahogy az autistáknak a túlnyomó többsége, a társadalom nagyon-nagyon, és ez teljesen határozottan is a szó nem elcsépelve, teljesen őszintén így gondolom, hogy ő egy nagyon értékes tagja lehet, ha megfelelő támogató közeget találunk számára. Tehát ő én úgy gondolom, hogy tud majd remélhetőleg egy támogató közegben dolgozni, és a saját területén, amiben sikeres, bízunk benne, hogy az úszás vagy a sport az mehet majd tovább. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert hogy ők is vágynak a sikerre. Tehát valamiben azért tehát mindegyikük kiemelkedő is lehet akár, és nagyon ügyes, és várnak is arra, hogy vágynak arra, hogy elismerjék azt, amiben ők ügyesek. Tehát mindenképp. Viszont azzal is számolnunk kell, hogy nyilván ő most velünk fog élni, ha hazaköltözik, de azért, ha eljön az idő, akkor gondoskodni kell arról, hogy ő egy támogató közegben, nem feltétlenül egy intézményben, de mindenképp egy segítő közegben, támogatással, egy megfelelő otthonban tudjon élni. Hát még ennek az alapjait kellene valahogy nekünk megoldani, hogy le tudjuk tenni. Mert még lehet, hogy van egy 15 évünk, 10 évünk, nem tudom, de ezen nagyon határozottan el kell kezdeni dolgozni, és megpróbálunk az egyesülettel is, többi szülővel is közösen gondolkodva. Tehát itt ez még óriási feladat, ez nincs megoldva.
Mit üzenne azoknak a szülőknek, akik már tudják a diagnózist, elbizonytalanodtak, félnek, tanácstalanok?
Ez teljesen természetes érzés, ezt végig kell csinálni, pörgessék végig, próbálják elfogadni, hogy egy másmilyen emberke született, és másmilyen emberke érkezett a családjukba, de nem állt meg a világ, sőt, egy annyira érdekes és annyira különleges világ nyílik meg. Nándi elképesztő lehetőségeket, elképesztő barátságokat, elképesztő embereket hozott az életünkbe. Olyan helyekre jutottam el rajta keresztül, amiben tényleg álmomban nem gondoltam volna. Mindig itt lesz ő, mint feladat, de egy nagyon édes feladat, és a világért nem cserélném senkire Nándit. Úgyhogy fel a fejjel, és keressék azokat, akikben megbíznak, akik hasonló helyzetben vannak, akik a tapasztalatikat át tudják adni, és válogassanak, mert ugye nincsen egy üdvözítő megoldás, egyetlen egy terápia, nincs egy olyan gyógyszer, ami segíteni fog, de ki kell azt tapasztalniuk, hogy az ő gyermeküknél mi az, ami beválik és ami segít, és talán a legfontosabb, megint nem elcsépelve, hogy a szeretetteljes légkör biztosítása a legfontosabb. Annyira érzik, olyan kis csápjaik vannak, azonnal érzik, hogyha valami ott ebben meginok, ha ők érzik, hogy szeretik őket, és megbíznak bennük, akkor tényleg elképesztően tudnak szárnyalni, és nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni nekünk pozitív értelemben.
Mai műsorunkban az autizmusról beszélgettünk Kisné Bartos Erikával, a BEN Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Badacsonyné Bohus Gabriella idegenvezetővel eddigi szakmai útjáról, életének fontosabb állomásairól, valamint az Eger csillagadíjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdiumban újra.
Én is köszönöm a meghívást, és az, hogy mindig felkér a Szent István Rádió valamilyen beszélgetésre, az számomra megtisztelő és értéket adó.
Amikor meglátlak, akkor mindig egy ilyen kedves mosoly van az arcodon, és nem csak az arcodon, hanem a hangodban is. De hogy mi ennek a frissességnek a titka, azt meséld el kérlek nekünk, hogyan őrzöd te ezt meg?
Biztos vagyok benne, hogy ezt otthonról hozom. Tehát egy embernek a kisugárzása az nyilvánvaló, hogy a saját egyéniségéből adódik, de hogy valaki milyenné válik, azt meghatározza a környezete, és mindenek előtt az, hogy egy családi indítatás hogyan vezet téged végig az életed útján. És talán nekem is ez adott erőt, és innen indul el, hogy a szüleimmel, édesanyámmal, édesapámmal egy olyan kis közösséget alkottunk, ami egy, hát hogy szokták mondani, egy ilyen dacszövetség, és ott mindig azt mondták, hogy a jót keresd, a jót, és ne sajnáld az embereket, hanem segítsd. És ez valahogy bennem maradt, és nem csak a saját szüleim, hanem már a nagyszüleimmel való kapcsolódás is. Tehát egy olyan vonulatot visz végig az ember, és ad egy tartást, hogy annélkül nem lehet létezni. Az édesapámról azt kell tudni, hogy egy nagyon művelt, nagyon intelligens, több nyelvet beszélő ember volt, aki nyitott volt a művészetekre, 6-7 évesen már komoly zenét hallgattunk. Nyilvánvaló, hogy nem ültem ott a rádió mellett, hanem közben jöttem, mentem, de ugye ezek a dallamok a fülembe beivódtak. Édesanyám pedig egy nagyon katonás fegyelmet követelő valaki volt, és azt kell mondani, hogy annak ellenére, ugye a lányos apák azért a lányokhoz másképp viszonyulnak is a lányok és az édesapjukhoz. Édesanyámtól jobban tartottam, és édesapám még a huncutságokba is sokszor a pártomra állt. Tehát ez így indult el. A másik, ami egy nagyon nagy kihívás volt, az iskolai éveim, mert én a Bervai 5-ös lakótelepen nőttem föl. 1951-ben költöztünk Egerbe ide, Borsodnádasdról, és bizony az a lakótelep ott kint a Bervabérc alatt távol esett a várostól. De én az általános iskoláimat a kettes gyakorló iskolában végeztem, ez akkor a főiskolának volt a gyakorló iskolája, és onnan bizony nagyon nehéz volt bejutni. Van, amikor még úgy volt, hogy lovas szekér és rajta pokrócon ültünk, aztán jött a teherautó, aztán majd a buszok, nem sorolnám, és ugyanakkor az is benne volt, hogy az iskolába engem ugyanúgy kellett kezelni, mint aki Egerből, ugye a körzetből jár be. Hát én nem voltam körzet, de valaki befogadott, egy családbarát, és ugye így kerülhettem ebbe az iskolába. És bizony sokszor az is volt, hogy nem értem el azt az egyetlen egy buszt, vagy éppen lovas szekeret, ami visszavitt volna az ötösre. És én ezt a távolságot gyerekként gyalog tettem meg. Na most pislákoló lámpák a felnémeti úton, és úgy megérkezni oda a Bervába, és tanulni, és visszajönni. És mindig azt mondták, hogy amit tudsz és tanulsz, az a fejedben van, az soha senki el nem veszi. És akkor ugye folytatódott ez a történet a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, ahol fantasztikus tanáraim voltak. Mindig azt mondták, hogy nagyon fontos a külső, de ha te lelked boldog és elégedett, az ki fog sugározni.
Én azt gondolom, a te munkádban is kisugárzik, a hivatásodban, hiszen ha nem élveznéd, amit csinálsz, akkor ez nem így látszana. Hogyan gondolsz a saját hivatásodra, erre a hosszú útra, amit eddig megtettél?
Örömmel. Örömmel. Nem volt olyan egyszerű, mert én szerettem volna mindenképpen valamilyen tanári pályára kerülni, ami hát a család egyéb történelmi múltja kapcsán nem sikeredett. És aztán bekerültem dolgozni a finomszerelvénygyárba, ott elvégeztem, és ott volt lehetőségem, hogy levelező módjára egy külkervégzettséget szerezzek, ott tevékenykedtem. Nem volt rossz a munkahely, szerettem ott lenni, de az én érdeklődési köröm az az utazás, a nagyvilág, a kultúra, az épített örökség, a vallásszakralitás, tehát minden, ami hát azt lehet mondani, hogy egy más irányba vitt el. Ott azért volt szerencsém, mert a kötelező brigádkirándulásoknál én már előléptem, és amerre ugye ezeket a brigádokat vitte a busz, én ott ismertettem. Tehát így indult el a történet, majd aztán az idegenvezetői képesítést is megszereztem, és akkor hát elindult ez a történet, de ez is szülői indítatás volt, mert édesapám, édesanyámnak is megvolt ez a végzettsége. De aztán ugye közben férhez mentem. Született egy fantasztikus fiam. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, úgy mindenkit belevontam ebbe a körbe. Tehát a saját férjemet is, akinek ugye műszaki végzettsége volt, de aztán ő is eljött, és nyitott volt. Nyilvánvaló, hogy egy házasság, ugye azért nem az ellentétek vonzák egymást, hanem valahol valami közös érdeklődési pontnak is lenni kell, és ez sikerült. És ugyanez, hogy az én humán műveltségem, ami valahol egy kicsit a magam karakteréből adódóan jobban érvényesült a családba, ugye a fiamat is ezákba sikerült elvinni. Uh-huh. És az ő érdeklődése is így nyilvánult meg. És akkor ott készültünk, fölmondtuk egymásnak ugye az anyagot, jegyzeteltünk, és akkor nem volt a sok okostelefon, és nem volt internet, hanem hát kiloszámra jöttek a könyvek a könyvtárból, de a saját könyvtárunk is hatalmas, azt lehet elmondani, hogy 3000 kötet könyvvel élek együtt, tehát van hova nyúlni mindig és mindenkor, és készítettem a jegyzeteket.
Erre az édesanyja és nagymama szerepre is visszatérünk majd, illetve kitérünk majd a beszélgetés során, de először még arról kérdeznélek, hogy a szakmai sikereid azok már díjak formájában is megmutatkoznak, hiszen nem régen vehetted át többek között az Eger Csillaga díjat, amihez gratulálok ezúton is szeretettel neked. Hanyadik díjnál is tartunk most?
Hát most nagyon hirtelen zavarba is jöttem. Azt kell mondani, hogy nagyon hálás vagyok mindazokra, akik felfigyeltek arra, ami a turizmus és az idegenforgalom Eger, a megye, sőt Észak-Magyarország kapcsán megjelenik, mert az első elismerésemet Észak-Magyarországért díjjal kaptam valamikor a 2000-es évek elején. Ezt követően két ProAgria díjjal is úgymond dicsekedhetek, és az egyik az a szakmai, a másik pedig hát a életkoromból adódó életmű díj volt. Ez azért fontos, mert hogy figyel a város arra, hogy mit teszek ezért a városért, és aztán még figyel egy ország is, mert 2024-ben a Körösi Csoma Sándor állami nagydíjat kaptam, ami az egyik legnagyobb elismerés a turizmus területén dolgozóknak, és ez egy fantasztikus meglepetés volt a számomra, és aztán jött az Eger Csillaga, ami azt lehet mondani, hogy az megdobogtatja az ember szívét, mert hogy a városban itt élők szeretnek, rám figyelnek, ugye ez szavazás kapcsán lehet eljutni ide, három jelölt közül, nagy volt a kihívás, és az, hogy a velünk együtt élők is tudják, hogy én mit teszek, ezért nagyon hálásak, és mondták, hogy teljesen mindegy, hogy mikor és miről, de élvezettel szeretnek engem hallgatni, és ez nyilvánult meg az Eger Csillaga díjba, amit nagyon szépen köszönök, hogy a Lokálpatrióta Egylet ugye rám figyelve a jelöltek közé tett be.
Valahogy a te szerepedet én egy vezetői, szónoki, tanári, egy ilyen anyaszerepnek látom, amiről egy kicsit most faggatnálak is, hogy te mindezt milyen érzéssel éled meg, hiszen az előző beszélgetésünk során meséltél arról, hogy te tanárként is dolgoztál az egyetemen, és hogy még tulajdonképpen mai napig kapcsolatot tartasz a volt tanítványaiddal, akik már azóta akár saját irodát alapítottak, idegenvezetőként dolgoznak a nagyvilágban, és hogy visszajárnak hozzád, vagy akár tanácsot kérnek. Számomra ez egy ilyen anyai szerep valahol.
1995-öt írunk, amikor fölkért az akkori közművelődési tanszék, hogy uradó tanárként, ugye ott több fakultációba lehetett a közművelődési tanszéken tanulni, és ebbe volt benne a gyerekszabadidő mellett, a filmvideó készítés és egyéb mellett a turisztika, a turizmus is, és hát boldogan mondtam igent, és 2010-ig tanítottam, ugye a nappali, mint a levelező tagozaton is. Én nagyon szerettem, művelődéstörténeti országismeret, Egernek kimondottan az ismerete, de ugye idegenvezetés módszertana, mert akkor, ha kikerülünk a nagyvilágba, ugye ez alapot adott arra, mind a mellett, hogy ugye diplomát szereztek, hogy ezt követően egy nagyon rövid áthallgatással ők idegenvezetők legyenek. Uh-huh. Furcsa is volt számukra a velem való találkozás, mert azon kívül, hogy az épület falai közül kivittem őket, tehát ugye 95-ben kimentünk az utcára, tehát hogy föl kellett ismerni az épületet, építészeti stílusokat, és ugye a hozzá kapcsolódó irodalmi, történelmi, vagy ki tudja, ugye, mindenféle történetet meg kellett tanulni. Ezért nagyon hálás is vagyok, hogy oda hívtak engem, és ezt megtettem, sőt, a múlt évben 50 éves volt ez a tanszék, ami utána sok-sok névvel változott. Az egyetemen ott tanít már dr. Simándi Szilvi, aki a tanítványom volt, de Lakó Judit nevét is említhetném, és hát Pesten utazási irodát alapított egy tanítvány, és hozza ide a vendégeket, ha jön, ki nem hagyja, hogy ne én vezessek nekik. Tehát ezek jók, sőt, volt olyan, amikor a szervezésbe vagy az iroda alapításnál kikérte a véleményemet, hogy hogy kezdjék. És hát ugye akkor mindig azt mondom, hogy először Magyarország, aztán először csak lépjük át a határokat, a közvetlen, és úgy lehet tágítani a kört. Tehát nem az, hogy most fölülünk a repülőre, hanem akkor szerzünk tapasztalatot és biztonságot, ha ezt lépésről lépésre tudjuk megtenni. És tényleg azt kell mondani, hogy a városban többféle képzés formájában jelent meg a turizmusnak a képzése. Mindenhová behívtak, meghívtak, és az ott lévő kollégákkal is hát szerettem együtt működni, és a diákok hálások voltak. Mindent közölnek velem. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamit nem csináltam rosszul emberileg.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Badacsonyi Né Bohus Gabriella idegenvezetővel eddigi szakmai útjáról, életének fontosabb állomásairól, valamint az Eger csillagadíjról beszélgetünk.
Gondolkodtam azon, hogy vajon egy idegen vezetőnek hogy telik a szabad ideje, hogyha utazik. Családdal, barátokkal, te hogyan veszel részt egy utazáson? Csak egyszerűen elindulsz, és tényleg egy ilyen inkább passzív pihenést töltesz az adott helyen.
Passzívan nem tudok pihenni. Tehát én egy aktív pihenő vagyok, legyen az a család, vagy a baráti kör. Tehát akarva akaratlanul kijön belőlem az, hogy nekem egy közlési vágyam van. Amit én ismerek, tudok, azt szeretem megosztani másokkal. És hát az unokáim az egyik példa. Most már nagyok, már gimnáziumba járnak, illetve hát majd fognak menni a kisebb, de gyerekként is, kicsikként is itt voltak. És vittem magammal őket a városi sétára, amikor nekem csoportom volt. És akkor ők hallgattak, és akkor már néha tudták, hogy na most mi fog következni, de volt olyan is, hát ugye nem voltak akkor nagyok, hogy az egyik kisebbik mondta, hogy mamma, most én nem mennék veled dolgozni. Tehát ugye, de 7-8 évesen ezt meg lehet érteni, hogy most már x-szer, ugye nem, de amikor megjöttek, akkor meg már tudták, hogy mi fog következni. Tehát ugye ez a családon belüli történet. A másik, hogy akiket én utazásra biztatok és hívom magammal, azt szoktam mondani, hogy én nagyon jó ismerősöket és barátokat szeretnék magam körül, és jó társaságba utazni. Hozzájárulásom az, hogy én az ismereteimet megosztom. És akkor néha mosolyogva azt szoktam mondani, hogy aki velem jön, ott nálam diktatúra van, én diktálok, ők meg túráznak. És szeretnek velem jönni, mind a mellett, hogy én szeretek azért úgymond fegyelmet is tartani, de ugye megvan a lehetőség a szabad időre. Na most a fegyelem, az időbetartás, az egy kicsit a velem utazók érdekében van, mert ne legyen az, hogy itt voltunk, és ezt még megnézhettük volna, de éppen azt mondták, hogy most mindenki arra megy, amerre akar. Nyilván, hogy kell szabadidő, valahová kimegyünk, egy jót kell enni, meg kell inni valamit, vagy egy jó kávét elfogyasztani, de azt olyan határok között, hogy az ne menjen az értékeknek, megismerésének a rovására. És hát ugye nem csak a városba vezetek, hanem Európába is. Hát most már azt lehet mondani, hogy közel 35 éve van egy utazási iroda, akivel én dolgozom, és hát nekik köszönhetően ugye ahogy változtak, de én mindig valahogy maradtam nekik idegenvezetőjük. 34 országba jártam Európába, és akkor a városok számát már nem is sorolom. Van olyan, aki mondjuk hát nem egészen a kezdetektől, de az elmúlt 15-20 évben állandó utastársammá vált. És azt várják, hogy hova menjünk együtt. És pillanatok alatt, ha mondom, hogy most éppen Erdélybe megyünk, 48 óra alatt már egy busznyi emberrel tudok utazni. Talán a hitelességem az, amiért velem utaznak, mert tudják, hogy mit fognak kapni. Tehát őket érdekli az a hely, az a táj, ahová elmegyünk, és ott minden olyan ismeretet igyekszem megosztani. Nyilván, amikor szükséges, akkor az ember bevonja az ottani kollégákat, de nem mindegy az odavezető út, meg a rákészülés, és ez már a buszon megtörténik, és ahol lehet, pedig hát nyilván magam is helyi idegenvezetést tudok tartani.
Azt tudom, hogy Eger a szíved csücske, és hát lokálpatrióta vagy, de van-e az országban olyan hely, olyan város vagy település, ami kimondottan kedves a számodra, vagy esetleg olyan ország?
Magyarországon azt mondhatom, hogy nincs olyan nagyváros, vagy olyan jelentős település, és érték, ahol ne jártam volna. Az elmúlt napokban valaki mondta is, hogy igen, mert te mindenhol jártál, de mi még ezt meg szeretnénk nézni, hogy ugye mi van az én fejembe, hogy hova menjünk. A legizgalmasabb számomra anno az volt, amikor volt egy olyan utazási lehetőség, hogy Magyarország nevezetes pontjait fölkeresni. Garbolc a legkeletibb. Ugye Kékes a legmagasabb, Füzérradvány a legészakibb, a legmélyebb Szeged mellett. Tehát, hogy a magasságok, távolságok a legnyugatibb, és akkor ehhez társakat szereztem. Ez fantasztikus volt. Tehát ez egy különlegesség. Igazából azt kell mondanom, hogy ahol a vallás és a szakralitás megjelenik, nekem az van az első helyen. Ezt követően jönnek a multidéző, és egy kicsit azért a női romantikába a fantasztikus kastélyok. Igen, tehát, és aztán még jöhetnek a várak a kardki karddal, hisz hát Egerhez ez kapcsolódik. Én nagyon-nagyon szeretek elmenni a Dunántúlra, mert ugye ezt a részt nagyon ismerem, de ugye az valahogy kínálja magát, és azt lehet elmondani, hogy szívesen kalandozok Székesfehérváron, és hát természetesen Győr és Pécs, de ugye ezt ha most hangosan is elmondom, a hasonlóság Egerrel. Amellett például az Őrség, ami a legkedvesebb város nekem egyébként, ez a terület és Kőszeg, ha rangsort kellene tennem. Nem kell a nagyváros, csak az, hogy amikor ott vagy, ott úgy érezd, hogy a város befogad téged. És ez Kőszeg például. Ha egy kicsit határon túl megyünk, ugye az első utak először, ugye a szlovák, a felvidék terület, ott Kassa, Rozsnyó, ez a rész, de utána én úgy gondolom, hogy hát a szívem csücske az Itália, Olaszország, és ez azért van, mert módomban volt, és még a mai napig is, sok zarándokutat vinni. Tehát az, hogy én eljutottam Rómába, a Vatikánba, II. János Pál pápával kezet foghattam, illetve ő fogott velem kezet, azért ezt fordítsuk meg, de az őket követő pápák audenciáján is részt vehettem, és az emberek hálásak voltak, és nem beszélve arról, hogy ugye amíg ennyire nem volt szigorú az idegen vezetés Európába, hogy csak a helyi és a többi, a 90-es éveket követően, egészen 2005-2010-ig például a kinti kolléganő, akivel először együtt vezettem, meghallgatván látta is, én a felkészültségemet bevitt, és én a Vatikánban kártyát kaptam, és a Vatikáni Múzeumban végigvezethettem a csoportomat. És ugyanezt megtehettem még 2007 és 13-ban Assisi-ben is, és meg is vannak a kártyák, amiket a nevemre kiállítottak. Ma már ez másképp van, de emögött nyilván, hogy egy ismeret, olyan ismeret van, ami módot adott arra, hogy ezekről a csodákról én ott beszélhetek, és nem szeretném elmondani, hogy mi mindent lehet ott látni. De ugyanígy utaztam el a portugáliai Fatimába, vagy Lourdesba, tehát szintén ezek a zarándok helyek, és aztán hát nyilván együtt az épített egyéb örökségek, tehát a világi és a vallási, az mindig találkozik egymással.
Beszéljünk egy kicsit így a műsor vége felé a édesanyai, nagymamai szerepedről, mert hogy említetted már itt a beszélgetés elején, hogy egy fiad van, aki valamelyest azért ezt az utat követi, amit te is továbbadtál neki, illetve unokáid is vannak már. Mi az, amit ők magukkal visznek, vihetnek, amit így legfontosabbként kiemelnél?
Talán azt szeretném elmondani, hogy utalást tettem, ugye, hogy az én humán nyitottságomat követte a fiam, és hát valójában azt kell mondani, hogy magyar nyelv, irodalmár, esztéta, tehát a diplomák sora jön, de mind a mellett szüksége volt egy számvitelire, egy közgazdász egyetemi végzettségre is, tehát nagyon büszke vagyok a fiamra, aki ugye 5 diplomával teszi a dolgát, és a menyemről is elmondhatom, egy jogász, és a szellemisége, hogy állandóan könyvet olvasunk, erről beszélgetünk, vitatkozunk, filmet nézünk, színházba járunk együtt, tehát meghívnak, és annyira szoros a kapcsolat, szinte nem múlik el nap, hogy ne beszélgessünk egymással, és ugyanezt tudom mondani a két tündér unokámról, már 17 éves Anna, Liza majd most lesz 15, és nyitottak ezek a gyerekek, tanulják a nyelvet, szeretnek utazni, de ugyanakkor a családba szeretnek együtt lenni, és boldogan jönnek le hozzám nyaralni. Tehát sajnos most már csak hozzám, mert a férjem pár évvel ezelőtt itt hagyott, de ha kellett, mi is időt, fáradtságot nem kímélve hajnalba fölkeltünk, mert hát a szülőknek dolgozni kellett, a kisgyerek meg beteg volt, és akkor ugye az ápolás az a mi feladatunk volt, és hát nagyon-nagyon hálásak, és el tudják mondani azt, hogy szeretlek, mama, tehát, hogy azt a szót kimondani, hogy ők ezt érzik is, és hogy ennek hangot adnak, és bármi olyan van, tehát megbeszéljük, és nem rájuk telepedve, de velük együtt élni, ez valami csodálatos.
Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és ezt a sok mindent, amit elmeséltél, kívánok neked sikeres éveket és minden szépet.
Én is köszönöm ezt a különleges beszélgetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Badacsonyi Né Bohus Gabriella idegenvezetővel eddigi szakmai útjáról, életének fontosabb állomásairól, valamint az Eger csillagadíjról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!